Isten igéjét Pál apostolnak az efézusi gyülekezethez írt leveléből olvasom. Ezzel belevágunk egy sorozatba az efézusi levélről a következő hetekben, hónapokban. És az alapige a harmadik vers, amit először olvasok, de felolvasom az első fejezet harmadik versétől a 14. versig az egész szakaszt, hogy a harmadik versnek jobban halljuk a kontextusát, aztán majd a következő hetekben lesz szó a többiről is. Tehát Pál apostol efézusi levele, első fejezet harmadik verstől a 14. versig. Áldott legyen az Isten és a mi Urunknak, Jézus Krisztusnak Atya, aki megáldott minket minden lelki áldással a mennyekben, a Krisztusban, aszerint, amint magának kiválasztott minket ő benne a világ teremtése előtt, hogy legyünk mi szentek és fedhetetlenek ő előtte szeretet által, eleve elhatározván, hogy minket a maga fiaivá fogad Jézus Krisztus által, az ő akaratának jó kedve szerint, kegyelme dicsőségének magasztalására, amellyel megajándékozott minket ama szerelmesben, akiben van a mi váltságunk az ő vére által, a bűnöknek bocsánata az ő kegyelmének gazdagsága szerint, melyet nagy bőséggel közölt velünk minden bölcsességgel és értelemmel, megismertetvén velünk az ő akaratának titkát az ő jókedve szerint, amelyet eleve elrendelt magában, az idők teljességének rendjére nézve, hogy ismét egybeszerkeszt magának mindeneket a Krisztusban, mind amelyek a mennyekben vannak, mind amelyek a földön vannak. Ő benne, akiben vettük is az örökséget, eleve elrendeltetvén annak eleve elvégzése szerint, aki mindent az ő akaratának tanácsából cselekszik, hogy legyünk mi magasztalására az ő dicsőségének, akik előle reménykedtünk a Krisztusban, akiben ti is, minek utána hallottátok az igazságnak beszédét, üdvösségetek evangéliumát, amelyben hittetek is, megpecsételtettetek az ígéretnek ama szent lelkével, aki záloga a mi örökségünknek Isten tulajdon népének megváltatására, az ő dicsőségének magasztalására. Egy mondat, próbáltam úgy felolvasni, egy mondat, 202 szó az eredeti szövegben. Azért a Károliból olvastam, mert egyedül a Károli Biblia próbálja ezt egy mondatban visszaadni, ami a görög szövegben egy mondat, mindig az új szövetséget használjuk, azt próbálja értelmezni több mondatban. Miért? Mert sok, nem? Nagyon-nagyon sok. Ha emlékezni szeretnél rá, most mit is olvastam fel? Ha meg akarod érteni így hallásból, így az első hallásra, vagy akár a sokadik hallásra, valószínű, hogy csalódni fogsz. Mindannyian csalódni fogunk. Emlékszem, amikor Károli Bibliából fiatal koromban olvastam ilyen pári körmondatokat, és sose tudtam vele mit kezdeni. Miért van ez? Ez a hatalmas, sokszorosan összetett mondat, amelyről van, aki azt mondja, hogy ez egy stilisztikai szörnyszülött, de van, aki azt mondja róla, hogy ez a korabeli görög irodalom, azon belül pedig az epideiktikus retorika ázsiai válfajának az egyik csúcs teljesítménye, egy irodalmi csúcs teljesítmény, ez a mondat. Ha át tudnánk adni magunkat Pál apostol Isten magasztalása, mert ez egy imádság, egy áldás, áldott. Isten magasztalása sodrásának, különösen az eredeti nyelven, mondják a magyarázók, akkor éreznénk azt, hogy ez a mondat nem egy körülményes, túl hosszú, túl bonyolított teológiai fejtegetés, hanem ez a mondat, ez egy különleges szóáradat. Nem rossz értelemben vett szóáradat, abból van elég, hanem olyan, ahol, ami a forma és a tartalom összekapcsolásából fakad. Ez a kulcs. Az apostol kinyitja a száját, és magasztalja Istent, áldja Istent azért, ami a harmadik vers, erről fogunk beszélni ma, hogy megáldott minket mennyei világának minden áldásával a Krisztusban, és
És ez egy akkora áldás, ez egy akkora gazdagság, hogy ahogy ezt elmondja, hogy ezért Istent dicsőíti és magasztalja, na pontosan a szavaknak, a kifejezéseknek ez az áradata, ez a folyamatos volta, ez a többszörös alámellé rendeltsége, ez az ismétlődése, az, ami a legjobban kifejezi, ami ott van Pál apostol szívében. A hála, a csodálat, az öröm, ami benne van, az ezt a formát igényli magának, nem? Különben élhetnék ilyen nagyon rossz példákkal, amikor valaki valakit nagyon-nagyon szeret, és elkezd, most nem próbálom mondani, elkezd valamilyen szerelmesét így elkezdeni mondani, és dicsérni, és dicsérni, és mondja, és mondja, és mondja. Erről van szó. És a hallgatók, mert a leveleket hallgatták, felolvasták, és ezért hallgatták, az a célja ennek, hogy a hallgatók is átéljék ezt az ámulatot, ezt az örömöt, ezt a csodálatot Isten mérhetetlen gazdagsága áldása felett, ami feltételezem, hogy nem ez volt az első érzés, amikor felolvastam, mert talán azért is, mert nem a mi nyelvünkön írodott. Általában az első érzés az a frusztráció, meg az, hogy ez túl sok. De hát ezért iratott, és így iratott ez a néhány sor. Ahogy mondtam, az Efézusi levélről lesz szó a következő hetekben és hónapokban, amit Pál apostol így nyit. Az Efézusi levélről például John Stott, teológus hangsúlyozó, hogy az Efézusi levél úgy mondja el az evangéliumot, úgy beszél Jézus Krisztusról, hogy közben mindig az egyházra néz. Az egyházról beszél, az egyházról szóló örömhír. Elénk tárja Isten örök tervét abban, hogy hogyan hoz létre egy új közösséget, egy új társadalmat a világban Jézus Krisztus által. És mindennek a fényében, ennek a sorozatnak az lesz a címe, hogy a felnőtt gyülekezet, különben 24 éves lassan a gazdagléti gyülekezet, itt az ideje, hogy úgy gondolkodjunk magunkról, hogy a felnőtt gyülekezet, hát helyén az is, amikor gyermekeink lesznek, esetleg új gyülekezet születik belőlünk. De ez lesz a szempont, a felnőtt gyülekezet, amiről Pál beszél, és újra és újra úgy fogjuk úgy fogjuk olvasni, úgy fogjuk hallani az üzenetét az Efézusi levélnek, hogy mit mond ez nekünk. Persze egyénileg is, de mint közösség, mint gyülekezet. Még a bevezetésben szükséges egy megjegyzést tennem. Ahogy készültem, olyan erősen rajtam volt ez a héten, hogy hogyan foglalkozhatunk mi magunkkal, az egyházzal, gyülekezettel, egy olyan korban, amikor körülöttünk minden inog és reng. Amikor a szomszédos Ukrajna a polgárháború szélére sodródik, amikor videókat látunk a mai világban arról, hogy mesterlövészek hogyan szedik le az áldozataikat. Amikor a héten megjelenik egy ENSZ jelentés arról, hogy még annál is sokkal borzalmasabb, ami Észak-Koreában történik, mint ami borzalmakról különben tudunk, akkor teheti azt ez a keresztény ember, sokszor ez kritikus, ez a keresztény gyülekezet, hogy akkor bújjuk a Bibliát, hogy mit mond az egyházról, meg rólunk, mintha semmiről nem tudnánk, ami kívül van. És csak egy bevetetés, de hadd mondjam azt, hogy aki megérti majd ennek a levélnek az üzenetét, az arról azt fogja látni, hogy már ebben a részben van erre utalás, mert beszélünk erről később, hogy Krisztusban az egész történelem egybeszerkeztetik, eléri a célját, az értelmét, a lényegét, és ahogy ez történik, annak abszolút részese az egyház. És Pál arról beszél, hogy az egyház, az Isten népe, az Isten gyülekezete részese annak, ahogy Isten megmutatja az ő hatalmát, az ő bölcsességét a fejedelemségeknek, a hatalmasságoknak, ami a politikában, ami a történelemben zajlik. Úgyhogy, még ha nem is konkrétan Ukrajnáról, vagy ezekről lesz ma szó, de van egy áthallás végig, amikor az Isten népéről beszélünk bibliai értelemben. Ezután foglalkozunk ennek a különleges bevezető imádságnak egyetlen mondatával. Mit jelent, hogy Isten megáldott minket minden lelki áldással? Mi az egyház? Milyen az egyház? Kik vagyunk mi ennek a fényében? Lássuk először azt, hogy kicsoda Isten, amikor az egyházról beszélünk, másodszor milyen áldásokkal ajándékozott meg harmadszor, mire hív ez bennünket egész konkrétan ma a különböző élethelyzetünkben. Az egyház. Hogyan gondolkodjunk magunkról? Hogyan lássuk magunkat? Hogyan látnak bennünket, mint keresztényeket? Hogyan látnak bennünket, mint gyülekezetet? Bennünket, mint egyházat? Próbáld egy kicsit végig gondolni a mindennapi, hétköznapi valóságot. Milyen történeteid vannak csak ezen a héten magaddal kapcsolatban? Mint aki az egyház része, vagy már aki az? Szomorúak, vagy örömmel teliek? Olyan események vannak mögötted a múlt héten, amelyben saját engedetlenségedet, vagy a képmutatásodat láttad meg, és magadban is csalódtál, vagy olyan pillanatok vannak előtted, olyan győzelmek, amikor megélted azt, amire elhívást kaptál Krisztusban, ez is, az is. Mit látsz más emberekben? Mit láttál gyülekezeti tagokban, aki házi csoportban volt a héten, remélhetőleg minél többen? Mit látsz, amikor ránéztél, mivel találkoztál? Gyönyörűséget, Krisztus visszatükröződő szépségét a másik arcán, fáradtságot, kicsinyességet, viszályt, bosszankodást magunkban, a másikban. Hogyan látod a gyülekezetet ebben a pillanatban? Akár elkötelezett gyülekezeti tag, vagy akár vendég, mit látsz, amióta itt vagyunk, Isten tiszteletem? Azt látod, és azon bosszankodsz, hogy megint mennyien késtek? Hamis az ének, nem tetszik, nem ilyennek kéne lenni. Azt látod, hogy rosszul öltözöttek az emberek, vagy azt, hogy éppen túl jól öltözöttek. Fiatalok, vagy inkább idősek. Mit látsz? Kellemes benyomást keltenek? Megnyerőek? Inkább idegenek, taszítanak? Beszélgetnél velük? Vagy inkább távol tartanád magad tőlük? Bejöttél egy térbe, látsz embereket, ez történik. Válogatnál, hogy kivel igen, kivel nem? Kitör belőlünk a csodálat és az ámulat, ahogy Pálból, amikor magunkra vagy egymásra nézünk, mint akiket Isten Krisztusban teremtett az ő népévé. Legyünk őszinték, nem valószínű. Mindez így van, ez az abszolút valósága annak, ami az Isten népe, nem? Ilyenek vagyunk. Nem akarjuk azt mondani, hogy nem vagyunk ilyenek, nem akarunk úgy csinálni, mintha nem lennénk ilyenek. Ez a valóság. Az Isten megváltott népe emberekből áll. Pont olyanokból, mint amilyenek mi vagyunk mindenhol. De ezért annyira fontos, hogy felemeljük a tekintetünket Pállal együtt. Ezért annyira fontos, hogy amikor Pál az evangéliumról és az Isten népéről fog beszélni, és őket szólítja meg, avval kezdi, hogy áldott a mi Urunk Jézus Krisztus atya. Márpedig amikor ezt mondja, azt nem úgy mondja, hogy nézi a többit, hanem akkor ő ránéz, felnéz. Azaz, amikor Pál apostol, amikor a Biblia az egyházról fog beszélni, a gyülekezetről fog beszélni, nem a nyavajáinkkal kezdi. Lesz szó mindenről a levélben, a második részében majd, hogy kikből áll valójában a gyülekezet. De Pál Istennel kezdi, és nem azért, mert nem tudja, vagy nem akarja látni, amiről most beszéltünk, amit tudunk és látunk, hanem azért, mert tud valami sokkal nagyobb valóságot, és valami sokkal nagyobb titkot, hogy ezt a közösséget, ezzel együtt amilyen, ezt a közösséget Isten határozza meg. Istené? Istené, nem a miénk. Ő benne kezdődik, ő benne él, és egyedül általa és rajta keresztül érthetjük meg. Csak rajta keresztül és általa érthetjük meg. Minden igaz, amit látunk magunkban, amit elmondhatnak rólunk, amilyenek vagyunk, ez mind igaz, igen, de van egy mindent megelőző igazság, amit mások nem láthatnak, akik kívülvalók. Mi pedig, akik bent vagyunk, gyakran elfelejtünk. Isten. Ő határoz meg. Ő definiál. A felnőtt gyülekezet az a gyülekezet, amely tudatában van ennek a hatalmas titoknak és a csodának. Hogy ránézek a másikra, és látom a nyavajáját, ha már kicsit érettebb vagyok, akkor ránézek a másikra, látom a nyavajáját, de tudom, hogy az én nyavajám még nagyobb. Ez már egy lépés előre, de az igazi, a felnőtt gyülekezet az, hogy ránézek a másikra, tudom a nyavajáját, tudom az én nyavajámat, hogy ez sokkal nagyobb, de tudok valami sokkal fontosabbat. Isten, ő is, én is. Ő is, én is. Mindezzel együtt, amilyenek vagyunk. Isten határoz meg, Isten definiál, hétköznap, vasárnap, Isten tiszteleten, és azon kívül. Őhozzá tartozunk, és ez fontosabb. Elhiszitek? ez a felnőttség a gyülekezetben, az Isten népében, hogy, és azt tudod mondani, hogy ez a valóság, ez a titok, ez fontosabb és meghatározóbb, mint amit látunk, mint ami bosszant, mint ami nehéz, mint amiben magamban csalódom, mint amiben másban csalódom. Isten, aki megáll. Milyen ez az Isten? Mit mond róla Pál? Mit mond erről az Istenről, aki bennünket definiál, akivel kezdődik az egyház, a gyülekezetünk, a közösségünk, és azt mondja, áldott, aki megáldott minket. Isten az, aki megáld. Ah, ez lehet a világ legnagyobb közhelye, nem? Isten az, aki megáld, persze. Hát mi más tenne? Hát, ha Isten, akkor ez a dolga. De ugyanakkor lehet egy bennünket nagyon-nagyon mélyen érintő, akár keresztjenek vagyunk már, akár gondolkodunk, keresünk, akár távol vagyunk, egy bennünket nagyon-nagyon mélyen érintő igazság. Isten az az Isten, egy olyan Isten, aki megáld. Nagyon sok szinten érheti el a gondolatainkat. Pál apostol azt mondja, hogy ez az Isten, akiről ő beszél, ez alapvetően azzal fordul hozzánk, hogy megáldjon. Azaz az egész lényét azt határozza meg, annak a fényében cselekszik, hogy az embert megajándékozza. És ez hatalmas. Ha van Isten, vajon úgy gondolok rá egészen mélyen, persze Isten az, aki megáld, ez a dolga, de ha mélyebbre megyek. Vagy ha azt gondolod, hogy hát lehet, hogy van Isten, lehet, hogy nincs Isten, de ha van Isten, úgy gondolsz rá, ha van Isten esetleg. Lehet ő az, akinek az egész lényének a mélyében az van, hogy meg akarja ajándékozni az embert, az emberiséget, hogy meg akarja áldani, hogy jót akar. Nézzétek meg, Pál milyen kifejezéseket használ, amikor elmondja, hogy mit tett Isten velünk, ki megáldott bennünket minden lelki áldásban. Azt mondja, hogy tette mindezt akarata és tetszése szerint, 5. vers, mert úgy tetszett neki, 9. vers, aki mindent saját akarata és elhatározása szerint cselekszik, 11. vers. Mindazt, amit elmond, amivel megáld, mit mond ez? Jó tetszéséből, jó szándékából, örömében, kegyelméből, saját elhatározása szerint teszi. Tudod, mit jelent ez? Azt, hogy az áldások, hogy Isten megáld, ennek az özön, amiről Pál beszél, az áldásoknak az özöne, az abból fakad, hogy Istennek így tetszett. És ez mi mindent elmond róla? Semmi nem szól rólunk. Hogy mi megérdemeltük volna? Nem. Hogy mi megvásároltuk volna? Nem. Hogy te kiérdemelted volna? Nem. Hogy kikényszerítettük volna valahogy ebből az Istenből? Nem. Hogy valami ok miatt Isten kényszer alatt van, hogy neki meg kell áldania. Nem. Jó tetszése, szabad szándéka. Hadd mondjam így, teljes szabadságában, teljes gazdagságával, felelőssége teljes tudatában és értelme maximális birtokában. Isten az, aki megáld. Héttel oda szent helyen, értsük jól, a Rádai utcában, szóval megyek a járdám, odalép hozzám egy fiatal ember, meg se állok, mert jön, kezében egy doboz, cédulák, azt mondja, adhat egy pozitív üzenetet? Mondom, igen. Adtam, és mentem is tovább. Meg se álltam, és ránéztem. Legyél boldog, egészséges, és legyen örömteli az életed. Hát ránéztem, zsebre vágtam, jó, nem is gondolkodtam. És amikor elkezdtem a héten gondolkodni erről az Istenről, aki megáld. Egyszer csak előkapartam ezt valamelyik zsebemből. Miért? Mert valahol ez annyit elmondott nekem arról, hogy milyen Isten feltűnik látszólag a semmiből. Azt se tudja, ki vagyok ez az ember. És megajándékozz. Mondd egy áldást. Gondolkodhatunk persze, hogy miért tettem, mit akart, mi van, ha megállok. Nem ez a lényeg. Hanem, hogy nem kértem, nem tettem érte semmit, nem vártam, egyszer csak elért. Áldás. Isten az, aki áldást mond. Itt találkozunk vele a teremtésben, Isten megáldja az embert, életet fakaszt, itt találkozunk vele, amikor Isten elkezdi a megváltás munkáját, elhívja Ábrahámot, megáldja miért, hogy ő benne megáldjon minden más embert, megáldja őt, ígér neki egy népet, egy közösséget, Izraelt, miért áldja meg Izraelt, hogy Izraelen keresztül megáldja az egész emberiséget. Ez Isten alapvető, Isten legmélyebb hozzáállása a világhoz, az emberiséghez, hozzád és hozzám. És persze valamikor azt mondod most, hát jó, de hát csomószor olvasunk arról, hogy haragszik, nem? Hogy megítél, hogy elvesz. Hát akkor hogy van ez? De azt kell látnod, hogy mindaz, amikor Isten haragszik, amikor Isten megítéli az ő népét, amikor Isten elvesz az ő népétől, mindez annak az összefüggésében történik, hogy akiket megáldott, hogy azok áldás legyenek másoknak, azok nem áldást hordoznak, mert elszakadtak Istentől, hanem nyomorúságot, halált és pusztulást szolgálnak maguk között, vagy mások között. És akkor Isten azt mondja, nem ezért áldottalak meg. Térj vissza, hogy áldás lehess, hogy megáldhassalak, hogy áldás lehess. De ha igazán bele akarsz látni, hogy ki ez az Isten, milyen ez az Isten, akiről Pál azt mondja, hogy a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atya, aki megáld, akkor abban a történetben látod meg, amit olvastunk, ahol Jézus, ami a világ irodalom egyik legszebb története, amit Jézus elmond az apáról és a két fiúról, ahol Jézus elmondja, hogy ő milyen az ő Istene és Atya, ő milyenek látja az Atyát. A világ legszebb története egy apáról szól, aki szereti és mindvégig szereti a fiait. És a fiatal fiú, bár a fiatal fiú kérése, apám add ki a vagyon rám eső részét, azt jelenti, egy az egyben azt jelenti abban a korban, hogy apám, nem bírom kivárni, hogy meghalj, és enyém legyen az örökség, hajj már meg. Ezt jelenti abban a korban, abban a kultúrában. És az apa ezek után is, amikor ezt kapja a fiától, elengedi, és mindvégig szereti. És amikor a fiú hazajön a rongyokban, nyomorultan, mocskosan, összetörve, kiüresedve, milyen Isten? Elészalad az apa Jézus történetében, megöleli, majd most fogalmazunk így, minden áldását, minden ajándékát ráönti. És aztán miközben az idősebb fiú ott kint van, ezt érdemesen figyelnünk, mert mi inkább az idősebb fiúk vagyunk ebben a történetben. Irigységből, jósága, vagy inkább önigazsága rabságában a nagy ünnepléstől távol maradva csikorgatja a fogát, hogy már mi ez, hogy ezt visszavonta, visszafogadta az apa, akkor az apa kérleli, hogy de gyere be, de gyere te is, ünnepelj velünk, miért? Hogy megáldja. Hogy megáldja, mert ez van benne, hogy legyen együtt a család, hogy örüljön együtt az Isten népe, hogy mert ilyen Isten, aki megáld. Akár ismered, akár nem, így gondolkozol róla. Ha ismered, így ismered, szíved mélyen. Tényleg meg akar engem áll? Tényleg jót akar? Ha nem ismered és keresed, így keresed? Fel tud fogni, mit mond ez Isten lényéről? Ez az Isten határozza meg a gyülekezetet. Nézzük másodszor, mivel áld meg? Kik vagyunk? Ő határoz meg, kik vagyunk? És azt mondja a Pál, hogy megáldott minket mennyei világának minden lelki áldásával a Krisztusban. Sokan azt gondolnák, hogy most jól lenne befejezni, nagyon hosszú leszek ma. Úgyhogy ébresztő. Fel lehet állni, egy kicsit mozogni. De hát, ha ilyen sokat beszél Pál. Tehát, a közösség, amely áldott, mit mond Pál? Pál azt mondja, hogy az egyház, a gyülekezet, kimerjük mondani? Mi is. Sok más gyülekezet, mi is. Az a közösség vagyunk, aki Isten minden lelki áldását hordozza. Nem lesz majd, hanem már most, múlt időről beszél, megáldott minket minden lelki áldásával. És ez egy felfoghatatlan kifejezés, gondolj bele, Isten megáldott minket minden lelki áldással. Feltételezem, hogyha megkérdezném téged, hogy megkérdeznék valakit, hogy mennyire áldott meg téged Isten, akkor legtöbben azt mondanák, hogy már aki Jézus követője, azt mondja, megáldott. De ez egy kicsit jobban is megáldhatott volna még, nem? Nem? Megáldod, de hát nem adhatott volna egy kicsit többet? Nem adhatott volna nekem jobb munkát? Szenvedek ott, ahol dolgoznom kell. Nem adhatott volna nekem kicsit jobb családot, könnyebb gyerekeket, házastársat, szülőt? Szülőt is. Nem? Nem adhatott volna nekem egy kicsit több értelmet? Nem adhatott volna meg egy kicsit más, jobb, más képességekkel? Annyira vágyok valamire, ami nincs. Nem adhatott volna nekem egy kicsit szebb külsőt? Nem adhatott volna nekem egy kicsit biztosabb hitet? Stabilabb személyiséget? Megáldhatott volna egy kicsit több akaraterővel, nem? Persze megáldott, de hát azért, igen, de nem tűnik ez egy kicsit korlátozottnak? Ha magamra nézek, ha magunkra nézünk. Nem tudom azt mondani, hát őt megáldhatta volna egy kicsit jobban is. Nem így látjuk, nem ezt éljük meg. És ezért fontos, hogy na nézzünk akkor a mélyére, hogy mit mond Pál? Megáldott minket mennyei világának minden lelki áldásával a Krisztusban. Lelki áldás, ez nem azt jelenti, hogy kizárólag a bensőnket vagy a lelkünket érintené, hanem arra mutat, hogy a Szentlélektől fakadnak ezek az áldások. És van egy másik fontos kitétel, Krisztusban áldott meg minden lelki áldással. Tehát úgy fogalmazhatnánk meg, hogy az Atya megáldott a Krisztusban minden áldással, ami a Szentlélektől a mennyeiek világából fakad. Hogy tekintesz erre a gondolatra? Amikor Isten azt mondja, hogy az ige azt mondja, hogy az Atya megáldott minket minden lelki áldással a Krisztusban, akkor ez egy ilyen szűkítés. Hogy sok mindent mást is adhatott volna, de minden lelki áldás Krisztusban az egy kicsit kevesebb, mint az a halmaz, amit mind adhatott volna. De ez nem egy korlátozó kifejezés. Még ha így is értjük, talán. Hanem, ez a lehető legteljesebb kiteljesítése és kitágítása annak, amivel Isten megáldhat és meg is áldott. Ennél többet nem mondhat, ennél jobban nem áldhat. Mik ezek az áldások? Erről majd beszélünk részletesen a következő hetekben. Kiválasztott magának, fiaivá fogadott, megváltott, bűnbocsánatot adott, megismertette a történelem titkát, örököseivé tett, eljegyzett és elpecsételt a Szent Lelkével, mindezt Krisztusban. Újra és újra mondja, Krisztusban, ő benne, általa, újra, újra, újra. Mi ennek a jelentősége? Minden. Minden. Mit jelent az, hogy a Krisztusban? Próbáljuk megérteni. Amikor azt mondja, hogy Isten megáldott minden lelki áldással a Krisztusban, és ez nem szűkítés, hanem minden, akkor ez nem csak azt jelenti, hogy Jézus Krisztuson, mint egy csatornán keresztül áldott meg. Úgyhogy megáldott, és Jézus egy ilyen külső csatorna, aki így közvetíti az áldást. Ennél sokkal többről van szó. Ennél sokkal dicsőségesebb valóságról van szó, ami az evangéliumnak, a kereszténységnek a szíve. Tudnék, amikor azt mondja, hogy megáldott minden lelkiáldással a Krisztusban, akkor arról van szó, hogy mi kerülünk bele a Krisztusba. Egy titokzatos valóságról, egy Szentlélek által való különleges munkáról, aminek az a lényege, hogy Isten a Szentlélek által részesít bennünket az Úr Jézus Krisztusban. Egyé tesz bennünket, egyé formál minket, összeköt minket. Ez a lelki valóság, a kereszténység titka. Hogy mi beleoltatunk, beleplántáltatunk Jézus Krisztusba, hogy Jézus Krisztus valósága és élet a Szentlélek által belénk oltatik, belénk plántáltatik, egyé leszünk vele. Ez az evangélium. És ha ez így van, akkor gondold végig, adhatott volna-e többet? És tudom, hogy az érdekel, de akkor miért tapasztalok kevesebbet, erről is lesz szó. De gondold végig, ha ez így van, Isten mindent odadott az ő fiában, Jézusban, nem? Tehát, hogy gondold végig, ha Isten Krisztusban adta minden áldását, akkor lehetséges-e az, hogy Krisztusban odadott valamit, és egy kicsit úgy megtartott magának ilyen dugi áldást. Krisztusban odaadta ezt úgy általában az embereknek, a népeknek, és egy kicsit megtartott, hogy őrizgesse, vagy a beavatottaknak, a különlegeseknek külön odaadja, lelkészeknek, palást, pápán. Nem? Világos, ha Isten Krisztusban az ő gyermekét adta oda, áldozta fel ezért a világért, nincs több. Nem lehet több. Érted? Értitek, hogy nem adhat többet. Nincs több. Ha önmagát adta, annál nincs több. Ez az egyik oldal, hogy ő hogy adta, de nézd meg a másik oldalt. Ha te Krisztusban vagy, mert így kapjuk, akkor lehetséges, hogy nem a tiéd minden. Ha az a lényeg, hogy egy életünk a Szentlélek munkája által Jézus Krisztussal, az ő valóságával, akkor lehetek úgy a Krisztusban, hogy mindaz, amit Isten a Krisztusban adott, nem az enyém. Világos, hogy nem lehetek. Nem lehetek. Minden az enyém kell, hogy legyen. Minden az enyém. Ezért mondja Pál, hogy Isten Krisztusban megáldott minket minden lelki áldással. Nem lehet részlegesen megkapni. Nem kaphatod meg részlegesen. Vagy az egész a tiéd, vagy semmi. Ez jó hír is, meg rossz hír is. Vagy az egész, vagy semmi. Akkor viszont hol hibázzik a tapasztalatunkkal? Akkor miért érezzük olyan korlátozottnak ezt az áldást? Tudtok még figyelni? Nagyon fontos. Azért, mert különbséget kell tennünk az objektív isteni igazság és az ebből megtapasztalt, átélt, pillanatnyilag megélt szubjektív valóság között. Értitek? Minden áldás tiéd a Krisztusban azt jelenti, egyszer és mindenkorra, jog szerint, törvény szerint, objektív értelemben, minden a tiéd. És ez nem kis dolog, nem mondom azt, hogy kis dolog, mert lehet, hogy rám írtak egy hatalmas nagy vagyont valahol, ami jog szerint az enyém, nem élek benne, nem is tudok róla esetleg, jog szerint akkor is az enyém. Azért ez nem mindegy. De ott van a másik oldal, és a kereszténylet a két pólus között zajlik, hogy minden a tiéd, mondja Pál, minden a miénk, minden a Krisztusban a gyülekezeté, de a tapasztalás, ennek az átélése, a lefordítása mindennapokban az rész szerint való. Az korlátozott. Isten elárasztott Krisztusban mindennel minket, ahogy az apa elárasztotta a Jézus történetében szeretetével a rongyokban visszatérő fiút, és visszaállította őt a fiúi jogaiba, újra örökölt, ezért is olyan dühös a nagyfiú, újra osztozkodni kell az örökségen, újra örökölt törvény szerint minden az övé. A kereszténység nem arról szól, hogy csak hidd az objektív igazságot, és ne törődj avval, amit átélsz, megtapasztalsz, és apró pénzre váltasz ebből. De a kereszténység arról sem szól, hogy az egész evangélium csak annyi, amit ebben a pillanatban éppen most átélsz, vagy megtapasztalsz, vagy ezekben az időkben átélsz, mert ennél sokkal több. És ezért a kettő között jár az életünk, és fontos, hogy legyen szubjektív tapasztalatunk, és tegyük ki magunkat Istennek, és örüljünk együtt, amikor az Isten lelkét átéljük, megtapasztaljuk. Mindaz, ami Krisztusban van, működik az életünkben. De ezért nagyon fontos, hogy lássuk azt, hogy de van egy olyan objektív igazság, ami akkor is a miénk, akkor is hozzánk tartozik, ha éppen nem azt a teljességet. Tehát azt a teljességet soha nem tapasztaljuk meg, csak majd egyszer ott, ő nála. Mire hív mindez bennünket végül? Mit jelent ez konkrétan nekünk? Három dolog. Akik még nem a Krisztuséi, egy gondolat a személyes megtapasztalással kapcsolatban, miért nem működik ez, és egy gondolat pedig a gyülekezetről. Ha Isten megáldott bennünket minden lelki áldással a Krisztusban, akkor azok számára, akik bizonytalanok, hogy én hol vagyok, hogy én ott vagyok, vele vagyok, benne vagyok, nem vagyok benne. Valamint azok számára, akik tudják, hogy én még kívül vagyok, ez nem baj. Azok számára ez nagyon fontos, hogy lássák, hogy a Biblia úgy beszél az emberről, hogy az ember vagy Ádámban van, vagy Krisztusban van. Ami azt jelenti, hogy az első ember Ádám. Engedetlensége Istennel szemben mindannyiunké. Mindannyian Ádámban vagyunk. Így beszél erről Pál apostol. Az első ember engedetlensége és ennek minden következménye mindannyiunké. Mindannyian Ádámban vagyunk. A jó hír azonban, amiről szó van, az az, Pál apostol így fogalmazza a római levélben, figyelj, ha az egynek a vétke miatt sokan haltak meg, ezt jelenti Ádámban lenni, az Isten kegyelme és ajándéka még bőségesebben kiáradt az egy ember, Jézus Krisztus kegyelme által sokakra. Ez jelenti Krisztusban lenni. Még mielőtt felháborodnál azon, hogy milyen dolog már ez, hogy az első emberpár eleste miatt mi mindannyian Istentől elszakadva vagyunk. És a bűnnek ez a szakadályék a lényege. Tedd már mellé azt a gondolatot, és milyen dolog az, hogy de Isten ezt nem így hagyta, hanem a Jézus Krisztusban önmagát adta azért, az ő fiát adta azért, hogy mindannyian ebből kikerüljünk, és életre jussunk vele, áthidalja a szakadékot. De ez azt jelenti, és ez nagyon fontos most, aki bizonytalan, vagy aki még nincs ott, hogy azt kell látnod, hogy vagy Ádámban, vagy Krisztusban. Ez nem azt jelenti, hogy aki Krisztusban van, ez a keresztény gyülekezet Krisztusban van, hogy ő különben minőségileg jobb. Hanem azt jelenti, hogy ő már az Isten közelségében, az atya gyermekeként él. Közben olyan, amilyen erről beszéltünk nyaljáinkról. Mit jelent ez? Azt jelenti ez, hogy nem valami hosszú fejlődés eredménye, hogy majd egyszer elmúlik a bizonytalanság, vagy majd egyszer úgy látod, hogy most már te is ott lehetsz Krisztusban. Nem úgy van ez, hogy majd egyszer elég jónak találod magad ahhoz, hogy végre kimondjad, hogy most már én is Jézusé vagyok, Krisztusban vagyok, mert már elég sokat fejlődtem, és elég jó lettem. És nem is az, hogy már majd elég erős vallásos érzelmeid és érzéseid lesznek, hogy végre azt tud mondani, hogy na most már tényleg úgy érzem, hogy a Krisztusban vagyok. Nem. Sőt. Az ellenkezője. Amikor teljesen elveszettnek érzed magad. Amikor ma szembesülsz avval, hogy nem vagyok a Krisztusban, nem vagyok benne. Amikor azt látod, hogy soha nem fogok elég, nem leszek elég jó, soha nem lesz elég olyan vallásos érzésem. Na éppen ebben a mélységben ragyoghat fel rád. A kegyelem. Hát akkor gyere is, légy Krisztusban. Ennyit mond Isten. Gyere is, légy. Ott az atya vár. Gyere haza. Gyere haza. Gyere haza és átölel. Ha kint vagy, vallásos emberként kint csikolgatod a fogadat, gyere be, ünnepelj, felejtsd el a jóságot, az önigazságot, hogy milyen a másik, milyen bűnös, milyen nyomorult, bezeg, én egész életemben csak dolgozom, felejtsd el, gyere be az atya szeretetébe, légy ott a Krisztusban. Ez lehet, nem tudjuk, hogy mikor történik, ez egy folyamatként éljük meg, de ez egy pont az ember életében. Ádámban vagy Krisztusban. A második dolog, tudom, hogy türelmetlenek vagytok, de ez nagyon fontos számomra. Mi akadályozza, hogy jobban átéljük szubjektív értelemben azt az objektív ajándékot, ami Krisztusban adatott? Ahogy az elmúlt hetekben két dolgot úgy elém hozott Isten, és őszintén, mint lelkipásztor rólatok, gondolkodom, meg imádkozom. És két dolog, tudnék mondani embereket. Két lelki törvényszerűség. Sok minden lehet, hogy miért nem éljük át, de van két olyan dolog, amit hiszem, hogy Isten a szívemre helyezett. Az egyik a visszarendeződés, a másik az elakadás. Mit jelent ez? A visszarendeződés alatt azt értem, hogy sokan vannak, akik az életük egy-egy pontján, ebben a gyülekezetben, dicsőség érte Istennek, akár a megtérésükkor, akár később egy-egy különösebb alkalommal, nagyon-nagyon mélyen átéltétek ezt a bizonyos minden lelki áldást, ennek a valóságát. Lehet, hogy ma azt mondod, hogyha megállhatott volna jobban is, de arról beszélek, amikor azt élted át, hogy Uram, minden nekem adtál. Nem akarok mást, és nem akarok többet, mint te. Amikor ezt érted át szubjektív módon, hogy annyira szeretsz, annyira közel jöttél hozzám, annyira megáldottál, annyira magadhoz öleltél, olyan mélyen átéltem a bocsánatodat, olyan mélyen átéltem a szabadításodat, olyan mélyen átéltem a szeretetedet, hogy nincs több, nincs jobb, nem kell más. És ez az a pont, hogy ahogy távolodsz ettől az eseménytől, és nagyon sokan átéltétek ezt újra és újra, és ez normális. Ez a szubjektív tapasztalat elkezd halványulni, megkopik a fénye, és végül annyira, hogy egészen a másik oldalon találhatod magadat. Idővel nem csak a szubjektív tapasztalás gyengül meg, hanem elkezd visszarendeződni az életetek. Tudjátok, mit jelent ez? Az, hogy van olyan ember, aki ezt átéri, megújul, és utána minden vasárnap ott van, és éhes az Isten igényére, és szükséges neki. És eltelik pár év, végignézem az életébe. Ebben az időszakban, ha egy-egy vasárnapot kihagy, úgy érzi, hogy nem azért, mert törvény, hanem mert hiányzik. Eltelik egy pár év. Tudjátok, mi történik? Már ő maga csodálkozik, hogy én most eljöttem. Visszarendeződés. Miért? Azért, mert egyetlen egy módja van, hogy ezt a nagy szubjektív mélység átélést nem megtartsuk, hanem hogy ebben ne rendeződjünk vissza. Az, hogy felismerjük, és hittel megragadjuk, hogy minden áldás még a Krisztusban, akkor is, amikor ez a nagy tapasztalás elmúlóban van. És aki ezt nem tanulja meg, és nem tart ki, és nem tudja megragadni újra és újra ezt az objektív nagy igazságot, hogy minden enyém a Krisztusban, annak visszarendeződik az élete. Visszarendeződik, látom. A másik az elakadás. Az elakadás az az, amikor Isten elkezd benned egy munkát, eljutsz, hitre jutsz, vagy lehet, hogy nem itt lettél Jézusé, de megújultál, átéltél valamit, és van egy pont az életedben, amiről Isten elkezd egy idő után, vagy azonnal, vagy hónapok, vagy évek után, elkezd veled egy pontról beszélni, ami érzékeny, ami fájdalmas, ami nehéz. Vagy mert azt érzed, hogy na itt azért ebben ne szóljam, itt nem tudok igazán engedni neki, vagy mert annyira fájó ez a kérdés. És azt mondod, tudat alatt, bár tudod, Isten lelke újra és újra noszogat, de azt mondod, hogy na ezt nem, ezt nem. És tudjátok, többen vagytok, az Isten lelke rámutatott egy pontra, azt mondtátok, hogy na ezzel nem foglalkozunk, de mindenhol máshol akarod, hogy foglalkozzon, ugye? Növekedjek, szolgáljak, sok-sok minden más területen meg akarod, meg vágyod, de ha azon az egy ponton elakadtál, ahol az Isten beszélni akar veled, megbékélés a házastársaddal, anyagi ügyek rendbetétele, valamilyen mély sebnek a feltárása Isten előtt, a megbocsájtás kérdése, és azt mondtad, hogy na ezt nem. Ha azon a ponton elakadtál, nem fogsz tudni tovább menni vele, és nem a tiéd a szubjektív tapasztalás, mert kizárod magad belőle. Két nagy lelki törvény. Rólunk szól, erről a gyülekezetről, hogy miért nem élik meg sokan mélyebben. Nem 100%-os, hogy soha nem fogjuk az objektív nagy igazság szubjektív oldalát. Befejezésül a keresztény gyülekezet, a felnőtt gyülekezet. És ez innen megy tovább. Ha Isten megáldott minket minden lelki áldással a Krisztusban, akkor ennek a megéléséhez szükséged van a többiekre. Hé, ébredj fel! Ki az, aki ezt az objektív valóságot tükörként eléd tartja, ha nem a testvéred? Amikor te benned elmúlik, elmegy ez az erő, ki az, aki valamilyen módon megtestesíti ezt a minden lelki áldást, ezt az objektív igazságot, ha nem a keresztjén testvéred, aki rád néz, aki szeret, aki bátorít, aki imádkozik érted, aki megint, akitől elfogadod a megintést, aki azt mondja, hogy figyelj, miért beszélsz így, miért gondolkodsz így, hanem a közösség, hanem a keresztény gyülekezet. És ezért nem csak azt mondom, hogy legyél Krisztusban, ha nem vagy ott, hanem azt mondom, hogy legyél a gyülekezetben, ha számít neked az, hogy hogyan munkálja ki Isten az üdvösséget az életedben. Legyél a házi csoportban. Ez azt jelenti, hogy miért mész el, ha elmész egy kis csoportba, vagy egy Isten tiszteletre? Csak magadért. Vagy csak a vezető dolga, hogy másokért menjen? Ez kettős. Neked szükséged van arra, hogy a többiek tükröt tartsanak, emlékeztessenek a krisztusi igazságra. Szükséged van erre a kis csoportban, szükséged van erre az Isten tiszteleten. Hát mert Isten azt mondta az ő törvényében, hétről hétre, minden vasárnap, szenteld meg az Úr napját. Miért? Mert ha nem találkozol vele, újra, 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 újra elmúlik. De vajon csak azért mész egy kis csoportba, mert csak azért jössz egy Isten tiszteletre, hogy én mit kapok? Vagy készülj azt mondani, hogy azért megyek, hogy én mit adok? Hogy én hogyan leszek tükör? Hogy én hogyan bátorítok mást? Hogy én, amikor itt ülök most és unatkozom, hogy miért nem fejezi már be, imádkozom esetleg ebben a pillanatokban azokért, akik nem unatkoznak, hanem akik most élik esetleg át, hogy Isten szorongatja őket az ő lelkével. Tudsz így itt lenni? Kilépni abból, hogy csak rólam szól? Ezt jelenti felnőtt gyülekezetnek lenni. Befejezem. Áldások özenében, erről beszél az apostol. És amit az apostol szavai kifejeznek, az csak halvány fénye azoknak az áldásoknak, amellyel Isten megáldott bennünket a Krisztusban. Mondjuk hát együtt, áldott a mi Urunk Jézus Krisztus, Istene és Atya. Ámen. Áldott vagy,
Áldott vagy, Jézus Krisztus, Atya, aki megáldottál bennünket minden lelki áldással a Krisztusban. Nyisd fel a mi lelki szemeinket, szent lelked hatalma által, nyisd meg szívünk szemeit, hogy lássuk az igazságot. Imádkozunk azokért, akik Krisztuson kívül vannak, hogy most belépjenek a nagy titok valóságában, ahogy te noszogatod és hívod őket. Imádkozunk azokért, akik úton vannak feléd, mert te vonzod őket. Őrizd és vezesd őket tovább, hogy ne botránkozzanak meg és forduljanak el, hanem nyíljanak meg. Imádkozunk, Urunk, azokért, akik tudják, hogy elakadtak. Hogy meglássák, hogy Krisztusban olyan bőséges áldás van, ami bőven elég, hogy fedezze a félelmüket, hogy fedezze a fájdalmaikat, hogy fedezze az mélyen elrejtett vétkeiket. Bőven elég gazdagság, hogy fedezze azt az árt, amit fizetnek, ha megváltoznak és átformálódnak. Imádkozunk a gyülekezetünk közösségéért, Urunk. Annyira valóságosan emberek vagyunk, akik megbántjuk egymást, akik untatjuk egymást, és így tovább. Hadd lássuk egymást benned, Krisztusban. A legszimpatikusabbat éppen úgy, mint a számunkra legnehezebben elviselhetőt. Te tettél bennünket egy néppé, egy közösségé a Krisztusban. Hadd tudjuk ezt megélni, hadd tudjunk ebből táplálkozni. Add nekünk a te lelkedet ebben. Őszinteséget, nyíltságot, egyenességet, egyértelműséget, alázatot, szeretetet. Imádkozunk, Urunk, azért az országért, ahova helyeztél bennünket. És most különösen imádkozunk a választások kapcsán, a politikáért, a hatalomért, a hatalom gyakorlásért. Hogy ebben az időben mi mind a te néped meg tudjuk mutatni bölcsességedet, ismeretedet és szeretetedet. Imádkozunk a vezetőkért. Imádkozunk azért, hogy felismerjék, hogy nélküled elveszettek. Imádkozunk azért, hogy adj békességet, amikor harc indul. És add, hogy mi ezt a békességet tudjuk közvetíteni és megélni újra és újra. Imádkozunk, Urunk, Ukrajnáért. Imádkozunk az ott élő gyülekezetekért. Különösen egy kijevi nagy gyülekezetért, akiknek szavuk lehet ebben az időben, akik felmutathatják a te ismereted, bölcsességet, gazdagságát. Akkor, amikor vér folyik az utcákon, imádkozunk megegyezésért és megbékélésért. Imádkozunk Észak-Koreáért, a borzalmak földjéért. Imádkozunk különösen az ott lévő keresztény testvéreinkért, akik minden pillanatban az életükkel fizethetnek azért, hogy a tiéd. Imádkozunk a gonoszság hatalmának a megdőléséért. És imádkozunk azért, hogy ragyogjon fel a szabadság. Imádkozunk ezért az egész világért, Urunk, ami oly más, oly sok más helyen is forrong. Imádkozunk azért, Úr Jézus Krisztus, hogy te, aki minden hatalom, jöjj vissza. Mutasd meg dicsőségedet, és vidd a történelmet a maga végpontja felé. Addig pedig hadd legyünk a te hűséges gyermekeid, a te hűséges néped, amely érik, ami növekszik, ami felnőtt módon gondolkodik, felnőtt módon beszél, felnőtt módon cselekszik, felnőtt módon tesz bizonyságot rólad. Kérünk így, áldj meg bennünket az Úr Jézus Krisztus nevében. Amen. Mi atyánk, ki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké.